Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az Európai Unióban a minősített elektronikus aláírása saját kezű aláírással azonos joghatású. Magyarországon néhány terület kivételével szinte bármilyen esetben használható elektronikusan aláírt nyilatkozat. Alkalmazható hatósági, illetve közjegyzői és bírósági eljárásokban is. Az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző azt mondta, az elektronikus aláírás nem ruházható át másra, ennek lehetőségét a szolgáltatók kizárják. Abban az esetben, ha egy cég képviselete állandó, tanúsítvány kiállítása kezdeményezhető, amellyel a munkavállaló eljárhat egyes ügyekben. A részletekről kérdeztem Tamási Attilát.
A biometrikus aláírás meg a minősített elektronikus aláírás kifejezések azok már-már átmentek a köztudatba, mert nem új dolgokról van szó. De érdemes az aláírástól magától elindulni, hogy ezeket megértsük. Mi az aláírás jogi jelentősége?
Most maga az aláírás, mint fogalom, nem választható el attól a kérdéstől, hogy milyen formában lehet egy jognyilatkozatot megtenni. A polgári törvénykönyvünk szerint ugye szóban ráutaló magatartással és írásban is lehet jognyilatkozatot tenni, és az írásbeli formánál a jognyilatkozatot maga az okirat hordozza, és az okiraton elhelyezett aláírás az írásbeli formában tett jognyilatkozat megtételét igazolja, annak utólagos bizonyítását szolgálja. A jogi jelentőségét illetően, hogy egy jognyilatkozat megtételekor, vagy akár egy szerződés megkötésekor, az adott nyilatkozat vagy szerződés aláírásával az aláíró kifejezésre juttatja azt, hogy az általa aláírt okiratban foglaltak, azok tulajdonképpen megfelelnek az ő akaratának.
Szükséges-e, hogy az aláírás az bármilyen módon olvasható legyen? Magyarán van-e különbség a rendesen kiírt aláírás, az iskolás aláírás, meg a szignó között?
A joghatását illetően igazán nincs a kettő között különbség. Azonban korábban mind az ingatlan nyilvántartási törvény, mind a cégeljárási törvény megkülönböztette a két kategóriát, tehát az úgynevezett kézjegyet és az aláírást. Azonban ezeket az új ügyvédi törvény 2018. január 1-i hatályba lépésével tulajdonképpen újra szabályozták. Azt lehet mondani, hogy megkülönbözteti az ügyvédi törvény a kézjegyet és az aláírást, de a kézjegy az kifejezetten az oldalakon, több oldalból, több labból álló szerződés, okiratok esetén az egyes oldalak vagy lapok tartalmának változatlanságát biztosítja. Míg mind az ügyfelek, mind pedig az ügyvéd magát a dokumentumot a legvégén fogja aláírni. Tehát ismert a megkülönböztetése a két fogalomnak, mindazonáltal a joghatás szempontjából ez nem jelent semmit. A közjegyzői törvény viszont kifejezetten egy kategóriaként említi magát a kézjegyet, illetőleg magát az aláírást. Tehát a közjegyzői okiratot ugye a fél vagy képviselője a végén kell, hogy aláírja, vagy ő a kézjegyével kell, hogy ellássa. Azt lehet tehát mondani, egy joghatás szempontjából a kettő között nincs különbség.
Biometrikus aláírásról és minősített elektronikus aláírásról beszélünk most. Ez két különböző dolog?
Ez teljesen két különböző dolog. Érdemes lenne talán először a minősített aláírás irányából megközelíteni a témakört. Azt tudni kell, hogy a minősített aláírás, vagy a maga a kriptográfiai megoldáson alapuló aláírás, az nem egy új keletű intézmény. Tehát nagyon régóta ismerik a technológiát. A működésének az a lényege, hogy van egy bizalmi szolgáltató, vagy hitelesítés szolgáltató, vagy bizalmi személy, aki tulajdonképpen elkészíti azokat a kulcsokat, amivel majd ez az egész aláírási folyamat lebonyolódik. Egyfelől van egy privát kulcs, vagy egy magánkulcs, ami az aláíró birtokában van, és az aláíró ezt egy kártyán, vagy egy valamilyen eszközön hordozza, ezzel írja alá az ő jognyilatkozatát, és az a személy, aki elfogadja ezt a nyilatkozatot, vagy szeretné elfogadni ezt a nyilatkozatot, és szeretne arról meggyőződni, hogy ezt valóban a magát aláírónak állító személy írta alá, az a bizalmi szolgáltatótól le kell, hogy töltse ennek a bizonyos magánkulcsnak a publikus pályát, ezt bárki elérheti az úgynevezett tanúsítványtárból, és ezzel elvégzi az aláírás ellenőrzési folyamatot, és tulajdonképpen, hogyha az aláírás ellenőrzési folyamat érvényes, akkor ki lehet azt jelenteni, hogy ezt a dokumentumot, vagy azt a bizonyos dokumentumot, ezt a magánkulcssal írták alá, tehát annak a személynek a magánkulcsával írták alá, aki erről ezt állítja.
Ez azt jelenti, hogy ehhez az eszközhöz kell valamiféle olvasó apparátus, meg kell egy központi tár, ahol ennek a párja megvan. Milyen esetekben szokták ezt alkalmazni? Az ember nem tudja elképzelni, hogy évi egy-két szerződésnél az ember alkalmazzon ilyen eszközt?
Hát igen, tehát alapvetően, hogyha nagy tömegben bonyolít valaki elektronikus ügyleteket, akkor mindenféleképpen célszerű elektronikus aláírás készítésre alkalmas eszközöket beszerezni. Tipikus, hogy most már mind a hatósági eljárásokban, mind pedig például a közjegyző eljárásokban, bírósági eljárásban ismert, mint aláírási technológia a minősített elektronikus aláírás, vagy a fokozott biztonságú elektronikus aláírás, ami egyébként ugyanaz, csak egy alacsonyabb követelményszintnek kell, hogy megfeleljen. És ez azt jelenti, hogy aki nagy mértékben támaszkodik az elektronikus okirat forgalomra, nagy mennyiségben állít ki elektronikus formában számlákat, annak mindenféleképpen ajánlatos ilyen eszközt beszerezni.
De hogyan lehet azt biztosítani, hogy valóban annál legyen az elektronikus aláírás igazoló kártyája, tehát a kütyű, aki valójában jogosult azt használni?
Hát ezt 100%-ig garantálni nem lehet. Tehát ugye az első lépés, amikor ugye a hitelesítés vagy bizalmi szolgáltató ezt a kulcsot vagy tanúsítványt elkészíti, akkor ezt személyesen fogja, egy személyes ellenőrzés keretében fogja odaadni majd az aláírást igénylőnek, tehát leellenőrzi az ő személyzonosságát, de ezt meghaladóan vagy ezt követően azt senki nem tudja garantálni, hogy magát ezt a tanúsítványt, ezt valóban az a személy fogja használni, akinek a nevére szól a tanúsítvány. Természetesen vannak biztonsági elemek, sőt biztonsági megoldások, amelyek azt hivatottak szolgálni, hogy ne lehessen visszaélni ezekkel a megoldásokkal. Ilyen például az, hogy bizonyos kódokkal, PIN kódokkal védik az illetéktelen hozzáféréstől magát a kártyát. Továbbá ismertek olyan megoldások, amikor maga ez a bizonyos aláíró tanúsítvány, ez nem is fizikálisan egy kártyán kerül elhelyezésre, hanem valahol egy biztonságos környezetben, és tulajdonképpen az aláíró az csak utasítást ad ennek a biztonságos környezetnek, nagyon leegyszerűsítve, hogy végezze el az aláírási folyamatot, tehát ezzel is valamelyest csökkentve a visszaélések bekövetkezésének a lehetőségét. Van egy utólagos lépés is tulajdonképpen a illetéktelen kezekbe került tanúsítvány használatának megakadályozására. Amikor ilyenről tudomást szerez a tanúsítványnak a birtokosa, akkor haladéktalan értesíteni köteles a szolgáltatót, aki rendkívüli rövid időn belül fölfüggeszti ezt a tanúsítványt, vagy visszavonja, és akkor ezzel tulajdonképpen elejét lehet venni annak, hogy illetéktelen személyek a tanúsítvány birtokos nevében készítsenek aláírásokat vagy jognyilatkozatokat.
Kell-e ezt az elektronikus aláírást valamilyen időközönként frissíteni, hogy például megtudjuk, hogy az eredeti jogosult az életben van-e még vagy sem?
Alapvetően itt a minősített aláírásoknál a technológia az, ami megköveteli azt, hogy bizonyos időközönként megújítsuk ezeket a tanúsítványokat. Ez azt jelenti, hogy ugye a számítástechnika fejlődésével a számítástudomány a ma még feltörhetetlennek hitt kriptográfiai vagy matematikai megoldásokat a jövőben már nem tudja garantálni, tehát a jövőben minden további nélkül eljuthatunk arra szintre, hogy ez föltörésre kerüljön, vagy meggyöngüljenek ezek a bizonyos algoritmusok, és azért, hogy ezek ellen valamiféle védettséget élvezzen maga a megoldás, ezért ezek a tanúsítványok, aláíró tanúsítványok, ezek meghatározott ideig érvényesek. Ez azt jelenti, hogy az érvényességi idő lejárata előtt szokás kezdeményezni a tanúsítvány érvényességének a meghosszabbítását, amennyiben én továbbra is szeretnék elektronikus aláírásokat készíteni.
A gyakorlatban sokszor használják ezt például közjegyző előtt, mondja az ügyfél, hogy én elektronikus aláírással fogom itt hitelesíteni azt, amit a megállapodásba foglalnak?
Meglehetősen ritka, hogy természetes személyek elektronikus aláírással kívánnak ellátni mondjuk egy közjegyzői okiratot. Ennek gyakorlatilag az a oka, hogy maga az infrastruktúrának a beszerzése, maga működési mód, az egy picit az átlagember számára bonyolultnak tűnhet. Ráadásul ugye mindenki törekszik valamiféle egyszerűbb megoldásra, és egyelőre a kézírási formákhoz való ragaszkodás az még úgy tűnik, hogy domináns. Ellenben a távoli ügyleteknél, ahol például nem peres eljárásokat kell kezdeményezni, lefolytatni, és mondjuk tipikusan már nem csak természetes személyek, hanem ügyvédek, jogi képviselők vagy cégek vesznek részt, ott teljesen egyértelműen dominál az elektronikus aláírása indított ügyletek, annál is inkább, mert például ennél a személyi körnél a törvény például a fizetési meghagyásos eljárásnál kifejezetten és kötelezően elírja az elektronikus aláírás használatát.
Lehet, hogy légből kapott már a kérdés is, de például átruházható az elektronikus aláírás, ha én ezzel kívánok valaki megbízásából valamilyen ügyletet végrehajtani?
Ezt a szolgáltatók a szolgáltatási szabályzatokban kifejezetten kiszokták zárni. Tehát erre jó az, hogy valaki a képviseletet delegálja egy ügylető úton, vagy hogyha úgy gondolja, hogy ez a képviselet ez állandó formájú, akkor tulajdonképpen egy ilyen célból kiállít a képviselet személy részére, vagy kér kezdeményezni ennek a képviselő részére egy ilyen tanúsítvány kiállítását. Ez egyébként cégeknél, ahol struktúrált maga a képviselet jognak a gyakorlása jellemző. Például nem akar mindent az ügyvezető saját maga aláírni, ezért például egy munkavállalót a cég ügyeiben történő eljárásra följogosít, és egy kifejezetten erre a célra kiállítandó kártyával fogja ez a személy azokat az ügyeket, azokat a nyilatkozatokat aláírni, amire az ő meghatalmazása szól.
Tamási Attila közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A munkatörvénykönyve szerint ugyan a munkavállaló ellenőrizhető a munkájával összefüggő magatartásával kapcsolatban, de kizárólag a munkaviszony miatt használt számítástechnikai eszközön, és azon is csak a munkaviszonnyal kapcsolatos adatok megismerése lehetséges. Fontos kitétel, hogy amennyiben nincs más megállapodás, akkor a munkavállaló nem használhatja a céges e-mail fiókját és a céges számítástechnikai eszközöket magáncélra, hangsúlyozták az Inforádiónak nyilatkozó szakértők. Rozgonyi Ádám, Markóti Réka ügyvédjelölttel és Weidinger Péter ügyvéddel beszélgetett.
A munkatörvénykönyve az általános szabályként deklarálja, hogy a munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Magyarán szólva a munkáltató jogosult a munkavállalóját ellenőrizni. Ugye elképzelhető az, hogy a munkaeszköz, tehát mondjuk a számítógépet a munkáltató biztosítja a munkavállaló részére, de az is elképzelhető, hogy a munkavállaló mondjuk a saját számítógépén otthonról végez munkát. A munkatörvénykönyve mindkét esetben biztosítja a munkáltató számára az ellenőrzést. Ha már a számítástechnikai eszközök kerültek szóba, fontos megemlíteni, hogy ha a felek nem egyeztek meg eltérően, akkor a munkavállaló kizárólag a munkavégzés céljából, a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja a számítógépet, illetve a számítástechnikai eszközt, amit kapott, de általános jelleggel elmondhatjuk, hogy a munkáltató ellenőrizheti a munkavállalót, nyilvánvalóan a munkaviszonnyal összefüggésben, tehát mondjuk a számítógépén tárolt privát fájlokat, legyenek azok képek vagy videók, azokban nem tekinthet be a munkáltató, de a munkaviszonnyal összefüggő adatokban mindenképpen betekinthet.
Tehát ha van a munkavállalónak kiadott munkahelyi laptop, abban minden további nélkül betekinthet bármilyen adatban?
Bármilyen adatban nem tekinthet be a munkáltató, ugyanis a munkaviszonnyal összefüggő, a munkavégzéshez kapcsolódó adatokba tekinthet be. Tehát, hogyha én kaptam a munkáltatomtól egy laptopot, és ezen végzem a munkámat, és arra elmentek egy-két privát dolgot, ezekben nem tekinthet be a munkáltató.
És ezt meghatározza a jog, hogy mit tartozik a munkavilágához, és mi már a mondjuk a privát szférához?
Erre exakt szabály nincs, és nem is adható meg. Igazság szerint ugye az ellenőrzés során a feleknek van egy együttműködési kötelezettsége, ezt egyébként a munkatörvénykönyve általános jelleggel is kimondja, tehát nyilván van az ellenőrzés során mind a két félnek figyelemmel kell lenni a másiknak az érdekére. Ugye ez a munkáltató oldalán az, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumok megismerése, illetve a munkavállaló ellenőrzése, míg a másik oldalon ugye a munkavállalónak az érdeke az ő privát szférájához, magántitkához való jog. Ugye ez egy személyiségi jog, a magántitokhoz való jog, ezt a munkatörvénykönyve mellett egyébként a polgári törvénykönyv is védi.
A gyakorlati tapasztalat és ezeket a nem is szabályokat, de mondjuk iratlan szabályokat támasztja alá, tehát hogy ez figyelembe van véve, szem előtt van tartva?
Igazából a gyakorlatban ennek úgy kéne megjelennie, például az e-mail fiókok ellenőrzése során, hogy egyrészt a munkavállalónak jelen kell lennie az ellenőrzés során, és a munkáltatónak pedig csak lépcsőzetesen lenne szabad ellenőriznie az e-maileket. Tehát ez azt jelenti, hogy például az alapján kellene tudnia elhatárolnia, hogy ez egy magánszférába tartozó e-mail vagy a munkával összefüggő e-mail, hogy ki a küldője, például mi a levél tárgya, és ha ezekből nem tudja kikövetkeztetni a levélnek a tartalmát, hogy az vajon melyik szférába tartozik, akkor ismerheti meg a levélnek a tartalmát. És akkor is csak addig ismerheti meg, ameddig ugye ez világosra válik számára, hogy ez a magánszférába vagy a munkavilágába tartozik. És ugyanez igaz az előbb említett egyéb adatokra is, például képekre, a számítógépen lévő mappákra és a hasonlókra is. Tehát hogy igazából ezeket kéne követni a munkáltatóknak, és így kéne megvalósítaniuk ezt az ellenőrzést.
Ha mégis ezen a jogkörön túllép a munkáltató, és mondjuk betekint olyan adatokba, amelyekben egyébként nem lenne joga, akkor utána mi történik, mi történhet? Tehát a munkavállaló jelezheti ezt, feljelentést tehet, különböző jogi lépéseket foganatosíthat?
Ahogy említettem, a polgári törvénykönyv határozza meg, hogy melyek a személyiségi jogok, illetve nevesít néhány személyiségi jogot. Ilyen például a magántitokhoz, a magánadatokhoz való jog. Amennyiben ezt megsérti a munkáltató, tehát betekint az én privát dolgaimba, privát dokumentumaimba, akkor megsértette az én személyiségi jogomat. Ebben az esetben például sérelemdíj iránti igénnyel felléphetek, ami egy polgári jogi igény, ezt a polgári bíróság előtt érvényesíthetem.
A szerződéskötésnél egy szerződésben ezeknek a kitételeknek szerepelniük kell egyébként, hogy a munkáltató hogyan ellenőrizheti a munkavállalóját?
Ahogy említettem, a munkatörvénykönyv általános jellege felhatalmazza a munkáltatót, hogy ellenőrizhesse a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében a munkavállaló. Viszont ugye az ellenőrzésről tájékoztatni kell a munkavállalót. Tehát, hogy előzetes tájékoztatási kötelezettsége van a munkáltatónak, ez ugye különösen a távmunkavégzésnél érdekes, ugyanis ott deklarálja is a törvény, hogy a munkáltatónak tájékoztatni kell a munkavállalót a munkáltató általi ellenőrzésről. Ugye a távmunkavégzés, ami leginkább most a home office kapcsán vált érdekessé, ugye itt meg kell említeni, hogy akár a munkáltató még a munkavállalónak az ingatlanát is ellenőrizheti. Ez azt jelenti, hogy én otthonról dolgozok home office-ba, előzetes bejelentést követően, akár otthon meglátogathat engem a főnököm, és ellenőrizheti a munkakörülményeket, illetve a munkavégzés eszközét. Egyébként ebben a körben deklarálja a munkatörvénykönyve, hogy ez a vádi helyszíni ellenőrzés nem jelentheti a munkavállaló, illetve a családtagok, vagy hát a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan használói számára aránytalan terhet. Tehát a törvény alapján megvan az ellenőrzési jogosultsága, a lehetősége a munkáltatónak, anélkül is, hogy ezt külön rögzítenék a felek a szerződésben. Azonban például a távmunkavégzés esetén kifejezetten rögzíti a törvény, hogy a munkáltatónak van egy tájékoztatási kötelezettsége.
Még a tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatban az el, hogy ebben a munkáltatónak nem csak arról kell tájékoztatni a munkavállalót, hogy ellenőrzés következik, hanem annak a céljáról, annak a lépéseiről, ki fogja végezni ezt az ellenőrzést, illetve arról is tájékoztatnia kell, hogy milyen jogok illetik meg ezzel kapcsolatban a munkavállalót, illetve hogy milyen jogorvoslati lehetőségei vannak esetlegesen.
Tehát ellenőrzés nem lehet rajtaütésszerű.
Nem lehet rajtaütésszerű az előzetes tájékoztatási kötelezettség miatt.
Törvényileg mennyire szabályozott most az otthoni munkavégzés? A jogalkotó mennyire fektette le ennek a szabályait?
Igazság szerint nagy várakozás volt, szerintem nem csak a jogász társadalomban ebből a szempontból, azonban átfogó home office szabályozásra, vagy jelentősen eltérő szabályok bevezetésére nem került sor. Tehát a munkatörvény törvénykönyve alapján gyakorlatilag az eddig is meglévő két eszköz van a munkáltatóknak a birtokában. Az egyik a munkaszerződés elérő foglalkoztatás. Ez azt jelenti, hogy akár más munkakörbe vagy más munkahelyre lehet átvezényelni adhok jelleggel a munkavállalót, azonban ez éves szinten 44 napban korlátozott. Ez egy egyoldalú aktus, míg a távmunkavégzés az egy kétoldalú aktus. Itt a munkaszerződésben kell megállapodni a munkáltatónak és a munkavállalónak a távmunkavégzésben. Tehát, hogyha a munkáltató hosszabb távon, home office-ban gondolkozik, akkor célszerű lesz majd módosítani a munkaszerződéseket, és ott lehetővé tenni a távmunkavégzést. Itt a távmunkavégzés szabályait egyébként egy kormányrendelet módosította a járványhelyzetre való tekintettel. Kicsit egyszerűsödtek a szabályok, de továbbra is feltétel a feleknek a kétoldalú megállapodása. A munkáltatónak mindenképpen van egy utasítási jogköre a munkavállaló felett. Ugye ez az utasítási jogkör kiterjedhet konkrét feladat elvégzésére, a feladat elvégzésének a helyét meghatározhatja a munkáltató. Nyilván ebbe az utasítási jogkörbe tartozik az is, hogy határidőt szab nekünk a főnökünk, hogy meddig kell elvégezni a munkát. És általános jelleggel azt lehet elmondani, hogyha a munkáltató elrendeli, hogy a munkahelyen történjen a munkavégzés, akkor ezt jogszerűen nem tagadhatja meg a munkavállaló. Általánosságban egyébként a munkatörvénykönyv meghatározza azt, hogy a munkáltató köteles biztosítani az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet. Ezt a generális szabályt mostanában sokszor hivatkozzák. Nyilvánvalóan, ha a munkáltató elvárja a munkavállalóktól, hogy az adott irodában, az adott telephelyen elvégezzék a munkákat, akkor cserébe a munkavállalók persze elvárhatják azt, hogy ott biztosítva legyenek az egészséges és biztonságos munkakörnyezet feltételei, jelentsen ez kézfertőtlenítőt vagy plexifalat.
És ha ezek a feltételek nincsenek meg egy munkahelyen, mondjuk a kézfertőtlenítés lehetősége, a megfelelő védőtávolság tartása, a folyamatos maszkviselés lehetősége, akkor a munkavállalót megilleti úgymond az egészségének, védelmének joga és a ebből történő távolmaradása a munkavégzéstől?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és esetről esetre kellene mérlegelni vagy megvizsgálni. Itt alapvetően a konfliktus az abban áll fönt, amit jól érzékel ön is, illetve a kérdésben is felmerül, hogy ugye mi van, hogyha megtagadja a munkavállaló a munkáltatónak az utasítását. Alapesetben, hogyha a munkavállaló megtagadja a munkáltatói utasítást, ez a munkaviszonyának a megszüntetéséhez is vezethet. Tehát ha nekem a főnököm azt mondja, hogy csináljam meg az adott feladatot szerdáig, és én nem csinálom meg, megtagadom, vagy ha nekem a főnököm azt mondja, hogy jöjjek be az irodába, és nem jövök be, akkor ezzel azt kockáztatom, hogy megszűnik a munkaviszonyom. Az adott esetben és a konkrét kérdésre visszatérve, hát ez egy bírósági perben érdekes bizonyítási kérdés lenne, hogy jogszerűen tagadta-e meg a munkavállaló az utasítást. Alapvetően a munkatörvénykönyve szűk körben bizonyos esetben engedi meg az utasítás megtagadását, de ezek olyan extrém esetek, amikor például a munkáltató utasítása révén bűncselekményt kellene mondjuk elkövetni a munkavállalónak, vagy konkrétan az élete kerülne veszélybe. Én nem gondolom azt, hogyha berendelnek valakit az irodában, és mondjuk tényleg nem egymás hegyén hátán ülnek a munkavállalók, akkor közvetlen életveszély lenne, de természetesen ez az adott esetben lenne vizsgálandó.
Tehát ahogy korábban is említette, ez esetenként eltérő mérlegelési szempontokat követelhet meg. Egy másik sarkalatos és most sokakat foglalkoztató kérdés a védettségi igazolvány és annak bizonyító ereje. Kérheti a munkáltató a védettségi igazolványt a dolgozójától?
Fontos azt megemlíteni, hogy csak bizonyos céllal kérheti a munkáltató a munkavállalótól a védettségi igazolvány, csak munkajogi, munkavédelmi, foglalkozás, egészségügyi vagy munkavérzési, munkaszervezési célból. Nagyon fontos, hogy a cél megjelölése mellett mindenféleképpen kell végezni a munkáltatónak egy kockázatelemzést, és csak akkor kérheti be ezt az igazolványt, hogyha a munkakörre tekintettel ez szükséges és arányos intézkedésnek látja. Szükségességet a munkáltatónak mindig munkakörönként kell mérlegelnie. Ez azt jelenti, hogy például távmunkavégzés esetén, ahogy a NAIF-nak egy nem olyan régen kiadott állásfoglalása is alátámasztja, tehát nem indokolható távmunkavégzés esetén bekérni a védettségigazolvány, azonban abban az esetben, hogyha például a munkáltató és a NAIF hozza fel példaként, olyan munkát végez, ami például a koronavírus osztályoknak a műszereinek a javítását foglalja magába, akkor indokolt lehet bekérni a védettségi igazolványt a munkavállalóktól, hiszen ez alapján tudja a munkáltató úgy megszervezni a munkát, hogy például csak azok a munkavállalói kerüljenek közvetlen kontaktba a koronavírus osztályok dolgozóival, vagy a betegekkel, akik amúgy rendelkeznek védettséggel. Szerintem még fontos kiemelni azt is, hogy a munkáltató csak az igazolványt bekérheti, tehát csak a bemutatását várhatja el, nem készíthet arról másolatot, ez már nem lenne egy arányos intézkedés. Tehát bekérheti a munkavállalóktól, hogy mutassák be, de ennél többet nem tehet velük.
Különbséget tehet a munkáltató védett és nem védett munkavállaló között?
Ahogy én említettem előbb, annyiban tehát különbséget, amennyiben az észszerű, tehát például munkaszervezési céllal, hogyha az észszerű, hogy a védett dolgozók menjenek például csak be a koronavírus osztályokra, akik meg nem rendelkeznek védettséggel, ők az irodába dolgozzanak, vagy akik nem rendelkeznek védettséggel, például egy irodai kollektív esetében ők otthonról dolgozzanak, akik védettséggel rendelkeznek, ők az irodából dolgozzanak, tehát hogyha ez a kockázatelem és alapján egy szükséges és arányos intézkedésnek minősül, akkor tehet a munkáltató különbséget ez alapján. És akkor, hogyha ez alapján valóban szeretne intézkedéseket is meghozni, és ezeket meg is teszi.
Itt a különbségtétellel általában óvatosnak kell lenni, hiszen hogyha a munkáltató megkülönböztetést eszközöl a munkavállalói között, az könnyen vezethet diszkriminációhoz, vagy diszkrimináció gyanújához. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény az meg is határozza számos körülményt, amely esetén ténylegesen közvetlen diszkriminációról beszélünk. És ilyen az egyébként az egészségi állapot is. Nyilván a számos olyan körülmény, egyértelmű körülmény mellett, mint a nem, vagy a szexuális orientáció, vagy az életkor. Úgyhogy, ahogy a kolléganő is említette, nagyon kell figyelniük a munkáltatóknak arra, hogy észszerű és megalapozott különbségtételre kerüljön sor. Mondok egy triviális példát, hogyha munkáltató mondjuk csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező munkavállalók részére biztosít többletjuttatásokat, vagy csak a védett munkavállalók fizetését emeli meg, ott mondjuk teljesen egyértelműen egy közvetlen hátrányos megkülönböztetésről, az a diszkriminációról beszélünk.
És a munkavállaló alapozhat pert a diszkriminációra? Mondhatja azt, hogy őt bizony diszkrimináció érte a védettsége, nem védettsége miatt?
Igen, a munkavállaló felléphet diszkrimináció miatt, több fórum előtt is van lehetősége fellépni. A legkézenfekvőbb, hogyha az alapvető jogok biztosához fordul, ő az, aki dedikáltan a egyenlő bánásmód érvényesülésének a betartásával foglalkozik, és az ombudsman akár meg is bírságolhatja a munkáltatót, hogyha megállapítja, hogy valóban megtörtént a munkavállalók között a diszkrimináció, a hátrányos különbségtétel. Ugye fontos még egyszer kihangsúlyozni, hogy nem mindegy, hogy van-e észszerű indoka a különbségtételnek, vagy nincs. Tehát a példánál maradva, hogyha csak a védett munkavállalók részére történik fizetésemelés, az ugye nehezen magyarázható bármivel, de hogyha mondjuk a védett munkavállalók azok, akik az ügyfélforgalmat bonyolítják, és a nem védett munkavállalók még otthonról folytatják a munkavégzést, az már egy olyan indokolt különbségtétel lehet, ahol nem valósul meg a diszkrimináció.
Ez egy érzékeny kérdés lehet a következő időszakban. Szükség lehet a munkatörvénykönyvének módosítására?
A koronavírus járvány ugye gyakorlatilag már több mint egy éve meghatározza az életünket, és rengeteg embert otthoni munkavégzésre kényszerített, akár úgy is, hogy ezt egyáltalán nem szerette, vagy nem akarta volna. Pontosan ezért sokakban megfogalmazódott az igény arra vonatkozóan, hogy a home office szabályozása az jön újra gondolása, és szó is volt arról a sajtóban, hogy módosulni fog a munkatörvénykönyve, de ilyen jellegű módosítás nem történt. Igazából mi is feszülten várjuk, hogy hosszú távon milyen hatásai lesznek ennek a pandémiának a munkaerőpiacra. Ugye számos veszélyhelyzeti kormányrendelet született, de hogy hosszú távon akár a home office szabályozása, hogy változik, ezt még nem látjuk.
Az ügyvédeknek szükséges volt, vagy szükséges egyfajta plusz tudásra szert tenniük a járvány miatt? Tehát, hogy nyilván olyan problémákkal fognak találkozni, amelyek mondjuk korábban nem ilyen kontextusban kerültek elő egy világjárvány miatt.
Igen, azt látjuk, hogy az ügyvédi piac oly sok más szegmenshez hasonlóan muszáj, hogy alkalmazkodjon a vírus helyzethez. Itt elsősorban ugye a digitalizációra gondolok, arra, hogy azok az ügyek, azok a szerződéskötések, tárgyalások, amelyek mondjuk másfél évve, két éve még egész biztosan személyesen történtek volna, azok most már egyre inkább átkerülnek az online térbe. És erre vonatkozóan vannak olyan lehetőségek, ilyen például a távazonosítás, vagy a távellenjegyzés, amely pont ezt a célt hivatott szolgálni, azaz, hogy az ügyvédnek, az ügyféllel ne kelljen fizikailag egy térben, egy légtérben tartózkodni, hanem mondjuk egy Microsoft Teams vagy egy Skype program segítségével történjen meg mondjuk az az azonosítás, vagy az az ügyvédi ellenjegyzés, amely a korábbiakban személyes találkozót igényelt volna. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy igen, alkalmazkodnia kell az ügyvédeknek is, mindenkinek egyre inkább meg kell barátkoznia azokkal a programokkal, amelyek ugye lehetővé teszik valós idejű hang és kép továbbítást, tehát ezek a videós konferencia programoknak a használata, ez gyakorlatilag most már mindennapossá vált az ügyvédi gyakorlatban, ami pedig, hát ugye több lett teher a jogásságra, de hát szinte mindenki másra nézve is, hogy napi szinten nyomon kell követni a jogalkotót, gyakorlatilag állandóan figyeljük, hogy milyen új kormányrendeletek, milyen új szabályok lépnek életbe, mert hát a vírus függvényében állandóan változik az életünk.
Markóczi Rékát és Weidinger Pétert, a Bán és Karika ügyvédi társulás ügyvédjelöltjét, illetve ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.